Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
Nem rossz kor?
Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Benne a nap embere, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 10-től délig. Pont jókor!
Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont jókor. Liber Endre népzenész, a hangvető igazgatója a napembere, aki gyerekkorában zongorázni tanult, mellette pedig néptáncolt. Egy táborban találkozott a három húros brácsával, és hatalmas sikerélmény volt számára, hogy billentyűsként szóra bírta a vonós hangszert. Máig azt mondja, hogy minden innen indult. Később aztán a cimbalom is a hangszere lett, elkötelezett híve a magyar népzedének, feladatának tekinti, hogy gyűjtse, megőrizze, bemutassa és továbbadja. Zene után már is kezdünk, vendégem tehát Liber Endre, maradjatok ti is.
A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
Szép napot mindenkinek, kezdődik a Pont jókor, vendégem pedig Liber Endre népzenész, a hangvető alapítója, akit köszöntök. Szia!
Szervusz, én köszöntöm a hallgatókat.
De azt mondtam, hogy most leginkább ilyen portré jelleggel fogunk beszélgetni, és ebben ugye a zenész éned az, ami nagyon érdekes számomra. Saját bevallásod szerint kicsi kortól kezdve a zene körbevesz, zongorázni tanultál, de hogy közben, abban az időben a zenészeknek kvázi kötelező testnevelés volt a néptánc?
Ez jó kérdés, és köszönöm, hogy ezzel kezded, mert nagyon sokat köszönhetek Salamon Erzsi néninek, hogyha itt már arról volt szó, hogy most olyas valaki következik, aki tényleg valaki, akkor ő valaki volt. Tehát ő volt az, aki Martonvásáron igazából a táncház mozgalom elindulásától azt gondolta ki, hogy a testnevelés óráknak egy részét lecseréli a néptánc órára. Ugye ennek több oka is volt. Egyrészt akkor már azért kiderült, hogy a tánc az nagyon jót tesz az emberi agynak, koordinációnak, pihentet is tulajdonképpen, hiszen ez egy fizikai tevékenység. Ugye a szociális készségeket nagyon növeli, hiszen a kislányoknak, meg a kisfiúknak meg kell fogniuk egymás kezét, adott esetben derekát. Tehát egy csomó olyan viselkedési mintát vettek át így a gyerekek a tanároktól, amit egyébként nem biztos, hogy át tudtak volna bármilyen formában venni. Ez az egyik. A másik egy baromi jó közösségépítő dolog ez. Tehát amikor egy tánccsoport összeállt, azok elmentek vidékre, külföldre, ide-oda, tehát az olyan, hogy igazi közösséget tud kovácsolni, és életre szóló barátságok alakulhatnak ki. Tehát ezért volt ez nagyon fontos annak idején. Saját szempontomból meg azért, mert ott találkoztam azzal, hogy milyen gazdag a magyar kultúra. Hát ugye ez a szocializmus kellős közepe. Tehát nem tudtunk róla, hogy Erdélyben hány millió magyar él, nem tudtuk, hogy vannak délvidékiek, nem tudtuk, hogy vannak kárpátaljaiak, felvidékiek. Szóval az a helyzet, hogy ez nekünk sokkal korábban rányította a szemünket a valódi, hogy is mondjam, csak történelmi igazságra, mint azoknak, akik csak a történelemkönyvből tanulták mondjuk a 20. századi magyar történelmet. Tehát ez is egy hozadéka volt. Aztán itt ismerkedtem meg a hangszerekkel, elkezdtem brácsázni, ami egy nagyon merész dolog volt, hiszen ahogy említetted, zongorista voltam, tehát semmi közöm nem volt a húros hangszerekhez, de ugye ezt gyorsan elmondom a hallgatóknak, hogy a mezőségen használt brács az három húros, és le van vágva a lába, tehát ezek egy síkban vannak, vagyis akkord hangszerként lehet ezt használni. Tehát egy kicsit más ezen megtanulni, mint hogyha mondjuk brácsás vagy, és dallamokat kell tudni rajta játszani, szólamokat kell tudni rajta játszani, ez egy akkord hangszer.
Igen, megmondom őszintén, hogy el is kezdtem keresgélni, hogy mitől olyan nagy szó megszólaltatni egy három húros brácsát, úgyhogy elkezdtem képeket nézegetni, meg hogy milyen a felépítése, hogyan kell ezt fogni, és azt gondoltam, hogy ezt jó, hogyha átadjuk, hogy miért is más ez, vagy miért olyan nagy dolog, mert hogy te is ezt mondtad, hogy sikerélmény az, hogy billentyűsként egy vonós hangszert szóra bírtál.
Hát nem is ez, hanem ez megint egy ismeretlen valami volt. Tehát ez Magyarországon ez nem ilyen, létezett,
ez egy
tudod?
Ilyen, ez egy ilyen tábor volt, nem? Tehát pont a népzenéből adódóan, vagy a néptáncból adódóan, legalábbis az egyik egyik ilyen interjúban ezt hallottam, vagy ezt hallottam ki belőle, hogy ez egy ilyen nyári közösségi együttlét volt, amiben te valakinek a három húros brácsáját.
Mondja, jó tájékozottál. Szóval a fehér
tehát, hogy ennek is van jelentősége.
Abszolút van jelentősége. Azt kell tudni, hogy ugye mi Fehérvár vonzás körzetében voltunk, Martonvásárjak is. Ott is van egy fantasztikus egyéniség, közösségszervező, néptánckutató, úgy hívják, hogy Botos József. És az ő táncegyüttesével a Martonvásárjak, a miénk, az ilyen szimbiózisban volt, tehát ők az ő zenészeik zenéltek a mi táncsoportunknak, és a táncosaik is néha átjöttek hozzánk, koreográfust is onnan kaptunk többször, tehát ezt így képzeld el. És akkor nyilván az ilyen edzőtáborok során volt az, hogy oda mentünk a Kneifel Imréjékhez, aki egyébként egy nagyon jó nevű zenetanár a mai napig is Székesfehérváron, és neki volt egy zseniális hangú brácsája, egy ilyen bugó csiga hangú, és azt kezembe vehettem, és akkor az ugye el is dőlt, hogy akkor ezen megpróbálok majd én is valahogy elboldogulni. Aztán tudod, megismerkedtünk az erdélyi népzene szépségével, és ugye ezek a brácsák, ezek nem csak akkordot játszanak, hanem a ritmizálásban is óriási szerepük van. Van olyan falu, mondjuk Magyarpalotkai, a táncházasok pontosan tudják, miről beszélek, ahol egy olyan kőkemény, archaikus ritmizálást ad a bőgő, amelyik egyetlen egy húron, egy vastag bélhúron recsegtetve adja az alapokat, és két brácsa, amelyik az egyik az egyet, a másik a kettőt adja, hogy mindenféle kíséret nélkül is, hogyha ez a három hangszer elkezd repeszteni, arra muszáj táncolni. Tehát, hogy ezeket a dolgokat mi úgy ismertük meg, és úgy tanultuk meg, hogy nem volt semmilyen előképünk róla. És persze mi is hallgattunk közben Cseh Tamást, nekem a Led Zeppelin korai lemezei voltak a kedvenceim, és mai napig is nagyon, hogyha más zenére vágyok, akkor ezt meghallgatom, de hát imádom a komoly zenét is. Ugye most Lajta Lászlóval elkezdtünk foglalkozni, nagyon majd erről egy kicsit beszéljünk is, hogyha szabad később. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy semmiféle erőszak nem volt ebben. Egyszerűen ezek olyan erejű hangfelvételek, és aztán amikor ki tudtunk menni Erdélybe, és még ezt azért láttuk is, meg hallottuk is közelről, tehát egész egyszerűen szerintem minden jó érzésű fiatal ember beleszeretett volna a helyembe.
Megelőztél egy kicsit, mert pont erre gondoltam, hogy olyan érdekes ez, hogy hogyan jött ennek a szeretete, hogyan lett az, hogy te erre ennyire rákapcsolódtál, és próbáltam az irányba is keresgélni, mert ilyenkor az ember feltételezi, hát persze otthonról hozza, nyilván ez vette körbe, de nálad nem találtam azt, hogy a szülők annyira megrögzötten a zenével foglalkoztak volna. Az viszont biztos, hogy mindannyiótokat viszont zenei iskolába íratták.
Ez így van, hát Martonvásáron egy iskola volt, ugye akkor nem volt még város Martonvásáron.
Ez sem volt annyira tudatos, hanem ez volt egyszerűen a lehetőség.
Ott éltünk, és ugye a Beethovenről híres Martonvásáron, és a Beethoven általános zenei iskola, hát ott kötelező kóruséneklés volt, és az ásoknak, ugye tehát nyilván volt egy ilyen válogatás az elején, kinek van jó füle, azok ások lettek, és akkor az ások voltak a zenei osztály, ahol kötelező kóruséneklés volt. A néptánc is, ugye, ahogy említettem, a torna bizonyos óraszámban a torna mellett kötelező volt, és kötelező volt, azt nem tudom, hogy ez kötelező volt, egy hangszeres dolog is, de hát választható volt, tehát az nagy dolog volt, hogy rendelkezésedre állt, választhattál hangszert, és tanulhattál rajta, tehát nyilván a szüleim örültek ennek a lehetőségnek, és mindent igénybe vettek, amit adott az iskola.
És mindenki a családban mindannyian jófülűeknek számítottatok? Van ennek bárhonnan valami családi felmenők között valami előzmény?
Igen, van. A nagyapám kántor tanító volt Kaposvár mellett Homokszentgyörgyön, és nagy mulatós ember hírében állt, és rengeteg nótát tudott, és nagyon jó hangja volt. Egyébként apám is nagyon sok nótát tudott, ő is nagyon jól énekelt. Érdekes, hogy ott először a bátyámnak a lakodalmán hallottam énekelni, képzeld el. Úgyhogy eljött az éjfél, oda támaszkodott az zongorista mellé, és elkezdte a nótákat rendelni, és utána egy órán keresztül nótázott gyönyörűen.
És akkor te erre rácsodálkoztatok?
Hát én nagyon, hát fogalmam se volt erről. Aha. És akkor a húga, Éva néni nővére volt, bocsánat, ő is kiválóan, neki is nagyon jó hangja volt, tehát ez igazából a családban megvolt ez a zeneiséghez való vonzódás. És aztán mind a hárman muzsikáltunk, a bátyám könnyűzenét tanult a zongorán, az öcsém pedig csellózott, és most egyébként a Magyar Állami Népegyüttesnek a Nemzeti Táncszínháznak a bőgőse.
De akkor a népzene, meg az erdélyi zene, meg egyáltalán a különböző kultúr...
Bocsánat, Nemzeti Táncegyüttesnek.
Okay. Jó. Tehát, hogy ez saját jogán varázsolt el téged. Tehát egyszerűen találkoztál vele, és azt mondtad, hogy ez utánozhatatlan. Neked ezt, ez tetszik, ezt akarod tudni, művelni, ismerni, szeretni, keresni.
Hát gondolj bele, hogy mondjuk megérkezel Székre, ugye, amelyik mezőségen van Kolozsvártól nem olyan nagyon messze, és egy olyan csodavilágba csöppensz, nem tudom, hogy láttad-e most például a Szegény párák című filmet,
nem
aminek
láttam,
ugye igen, a díszlettervezője megnyerte az Oscar-díjat. Igen. Na hát ez olyan volt, mint egy ilyen nagyon aprólékosan kidolgozott történelmi díszlet. Tehát az emberek ezekben a nagyon szép, gyönyörű régi viseletekben jártak. A házak nagyon szépek voltak, ugye egységes, a régebbiek egységesen kékre festve. Szóval, hogy is mondjam, csak az ő életükben nem voltak ilyen bizonytalanságok, mint a mieinkben, tehát mindenkinek az egyházi év rendje szerint telt az élete, meg a mezőgazdasági év szerint telt az élete, és ott volt egy nagyon gazdag kultúra, mindenféle elektronika nélküli világból jövő kultúra, ahol az emberek tudtak táncolni, a cigánysoron élő muzsikusok, muzsikus zenészek, annak a falusi társadalomnak ugyanolyan megbecsült tagjai voltak, mint a nem cigány etnikumúak. Tehát ezt így képzeld el, hogy ott az emberek megbecsülték egymást. Volt egy nagyon gazdag kultúrájuk, amit ők nem úgy éltek meg, hogy van nekünk egy nagyon gazdag kultúránk, hanem úgy éltek, egyszerűen hétköznapjaikat éltek. És ugye ez nekünk azért volt nagyon furcsa, mert hát ennek semmiféle, hogy is mondjam, hasonló párhuzama nem volt Magyarországon. Persze tudjuk, hogy ott van a kalocsai hímzés, ott vannak a kalocsai viseletek, ismerjük a matyóknak a gyönyörű ruháit, de igazából ez már nálunk egy picit ilyen panoptikum-szerűen ment, meg már az már hagyományőrzésnek számított, még Széken ez nem hagyományőrzés volt abban az időben még, hanem ez a hétköznapok része.
Nagy volt a különbség a két világ között, meg gondolom a két világnak a hangulata között is.
Ja, most azt képzeld, hogy ott az emberek, hogy is mondjam, mindegy, hogy mivel foglalkoztak, az biztos, hogy neked el tudtak szavolni legalább 4-5 Petőfi verset, ugyanannyi aranyverset. Tehát, hogy is
igen,
mondjam,
ez
csak...
nagyon érdekes, hogy ezek a kultúrának ezen részei, ahogy te is mondtad, ugye élték, mint ahogy az is, amikor az egyházi évet, vagy a mezőgazdasági év szerint élünk, az egy nagyon érdekes... Mai szemmel nagyon érdekes, mert amikor teljesen természetes volt, hogy akkor és azt fogyasztunk, amit ad a természet, megvan, hogy miből, mikor tárolunk, raktározunk, megvan a buli szezon, megvan az ideje a csendnek, a befelé fordulásnak, a termékenységnek, az aratásnak, mindennek, szóval, és egyébként az nyilván mai napig megvan, csak nem ezt éljük.
Így van.
És gondolom, hogy amikor mindenki számára ugyanaz a norma, mindenkinek minden ugyanazt jelenti, vagy legalábbis kisebb amplitúdóval mozog, akkor sokkal több a kapcsolódási felület. Sokkal több az, amit együtt töltenek, amit megbeszélnek, és amit tovább tudnak együtt adni.
Igen, és ez viszonylag korosztályunként jól követhető. Tehát azért azt lehet tudni, hogy a legények és a leányok jártak a táncházba, a fonóba, tehát a párválasztás aznak nagyon fontos terepei voltak.
És
ezek.
Annak is ideje volt.
És annak tehát, is megvolt, persze, igen. Megvolt a maga ideje, akkor nagyon fontos ünnep volt a rukkolás, tehát amikor be kellett vonulniuk a fiúknak, az is egy falusi ünnep volt minden alkalommal. Tehát hogy is mondjam, nem engedték el a kezüket a nehéz pillanatokban, tudod? Ennek ez volt szerintem a lényege. Most ez nem azt jelenti, hogy ott nem voltak személyes, meg családi tragédiák.
Ahogy, persze. Csak de. Valahogy más, nyilván meg más a megélése. És a néptánc, ezt lehet, hogy kevesen tudják, de hogy én is onnan tudom csak, hogy sok emberrel beszélgettem erről, de hogy a néptánc, ez nagyon alkalmas arra, hogy kifejezze egy népnek egyrészt a szokásait, másrészt az életének a történéseit, a bánatait, az örömeit. Tehát, hogy ilyen értelemben, egy ilyen kvázi terápia, mondom ezt idézőjelbe, hiszen a fájdalomnak, a kitáncolásának is ideje van.
Hát hogyne, kiváló példa Kalotaszeg, ahol a buli után szoktak nekiállni nótázni, és hát egészen gyönyörűen díszített, és nagyon fülbemászó, nagyon lélekbemászó dallamaik vannak, és persze gyönyörű szövegeik, és nyilván mindenki azt énekelte ki magából, amilyen élethelyzetben éppen volt. Na most ez is olyan, hogy ugye azt gondoljuk, hogy na, aki vidéken élt, az biztos, hogy mind jól táncolt, jól énekelt. Nem, ez nem így van, mint hogy az etnikumoknál sem így van. Tehát pontosan tudom, hogy akikről azt hiszük, hogy mindenki tud énekelni és táncolni, nem, ott is vannak tehetségesebbek és kevésbé tehetségesek. Tehát például, amikor mi megtanulunk valamit zenészként, vagy akár az énekesek énekesként, akkor mindig kiválogatjuk a legjobb példákat. Ugye rengeteg gyűjtési anyag áll szerencsére rendelkezésünkre, és mindig a csúcs teljesítményeket vesszük alapul, azokat tanuljuk meg. És hát ugye igyekezünk ráadásul nem ismételni, mert ez egy régi kérdés, hogy hát ugye a népzenét, hogyha valaki játszik, akkor mit csinál, ismétel, szokták ezt mondani, de nem. Most gondolj bele, hogy ahhoz, hogy egy falu zenéből kiválogassál pár dallamot, illik ismerni az egész repertoárt. Tehát magyarul megismerkedsz azzal a falusi zenével, igazából egy táncházban akár 3 órán keresztül is vagy képes muzsikálni abból a zenéből, és akkor, amikor meg színpadra teszel abból 6 percet, akkor az egy nagyon komoly esszencia, és abban nagyon sok tudás benne van, főleg egy 5-tagú zenekarnál, hogy mind az 5-en ezzel foglalkozunk 30, nem tudom hány éve a tükrözenekarban például.
Azt mondod, hogy minden innen indult, úgyhogy nyilván botorság feltenni azt a kérdést, hogy mi lett volna, ha, mert nem tudtad, hogy mi lett volna, ha nem találkozol ezzel, ha az életed teljesen más irányba megy, de az azért érdekelne, hogy miközben ez meghatározott, és e felé mentél, és tanultál, volt-e valaha bármi más, ami érdekelt, és kiránthatott volna ebből, tehát elvihetett volna más irányba, más szakma irányába, vagy te nagyon el voltál köteleződve a zene irányába, tehát az egyértelmű volt, hogy így határozod meg magad.
Hát érdekes, ugye én az ELTÉ-t végeztem magyar szakon, tehát akár lehettem volna középiskolai magyar tanár, vagy hogyha szerettem volna ott van az egyetemen, akkor lehet, hogy azt is lehetett volna tovább csinálni. Abban az időben ez több dolog miatt is nagyon érdekes volt számomra, főleg azért, mert volt egy fantasztikus tanárnőm, Sümeginé Piroska, aki nagyon megszerettette velem az irodalmat, meg az olvasást. Szóval én nem voltam egy olvasós gyerek. Úgy, ez megint olyan, hogy ezen gondolkodtam sokat, hogy miért nem. Hát láttam, hogy a bátyám az befalta az teljes magyar irodalmat a nyári szünetekben, mert ő meg ilyen olvasós volt. Vagy láttam a gyerekeimen. A lányom az olvasós. Állandóan olvas a feleségem, olvas a fiam, az nem annyira olvasós. Tehát nem tudom, ez mitől van, de ez szerintem valahogy ilyen genetikus. Nem tudom, ezt én így gondolom. Na most abban az időben én rengeteget olvastam. És jól is tettem, mert utána később már nem nagyon volt erre ide. Most ugye nagyjából szakirodalmat olvasok. Nem tudom, tudsz-e róla, hogy rádióműsort csinálunk, a Bartók Rádió már több mint 10 éve, meg a Dankón havonta egyet. Szóval, hogy azért tudnom kell, hogy mi történik itthon, külföldön, a népzenében, az etnozenékben.
Igen, arra gondoltam, hogy a műsor másik felébe térünk rá arra, hogy egyébként annyi minden már, tehát hogy már mondhatni egy kicsit ilyen menedzser irányba is, műsorkészítő irányba is elmentél. Tehát most én a zenét azért erőltem, mert tudom, hogy ez egyrészt, mert hogy azt mondod, minden innen indult, másrészt azért azt is mondod, hogy azért mai napig leginkább muzsikálni szeretsz, meg én ugye ebből a lelkületből szerintem jön valami.
Hát de képzeld el, hogy milyen érdekes az élet, hogy ugye amióta elvégeztem az ELTÉ-t, igazából nem foglalkoztam az irodalommal, és most a Covid alatt szentbe jött nekem Arany János Petőfi Sándor levelezése, és az óriási hatással volt rám, mert egyrészt le voltam pusztulva nagyon, és baromi jól esett, hogy két embernek az őszinte levelezését olvasom, tele humorral, szóval nagyon gyógyító volt. És akkor elhatároztam, na hát ebből valamit aztán kéne nekünk csinálnunk, hiszen azt már rég tudtam, hogy a Petőfi költészete akár csak vers sorokban, akár csak egy-egy szókapcsolatban, de van, amikor teljes verszakokban, sőt, amikor teljes versben is ott van a népdalokban, és egyébként marha érdekes, hogy pont Mezőségen nagyon elterjedtek a Petőfi vers idézetek a népzenében, és ebből látszik, hogy mekkora zseni volt. Ugye mindenki azt mondta, hogy ilyen egyszerű költ, emlékszem rá, hogy ez már az én gimnazista időmben is így volt, hogy megosztó volt, hogy ez egy egyszerű, rímes költészet, tehát most mi ebben a nagy durranás? Most az a helyzet, hogy ugye tudjuk, hogy Petőfi Sándornak meg kell tanulni a teljes irodalmi eszközkészletet használni. Tehát ő pontosan tudta, hogy ön mit csinál. Ő neki az volt a célja, hogy végre ne csak ahhoz a művelt kevesekhez szóljon az irodalom, hanem a néphez is. És nyilván ugye, mivel azt tudta pontosan, hogy hogyan működik egy falusi kultúra, azt is tudta, hogy szájhagyomány útján megy át a népdal. Na most nyilván olyan verseket szabad csak írni, hogyha az a célod vele, hogy szájhagyomány útján vigyék tovább, mondjuk a faluban, ami könnyen megegyezhető, ami úgy működik, ahogy a népdal működik. Tehát ő ezt nagyon okosan és szerintem óriási szaktudással egyszerűen kitalálta, megalkotta ezt a népdal költészetét, és ennek köszönhetően került be aztán valóban a népzenei és népdal kultúrába egy csomó Petőfi vers.
Ja, jó lenne, ha ezt körülbelül így tanítanák, tehát hogyha ezt meg lehetne érteni, ezt az összefüggést, mert most pont úgy kezdtelek el figyelni, hogy mi az, amit én Petőfiről tudok, mondjuk a tanulmányaim alapján. Na, ezt így nem. És mennyivel másabb, ugye máshogy kelti fel az érdeklődést, megértene az ember egy csomó mindent. De hát mindegy, köszi ezt így 30 évvel később.
Egy kis reklámot hadd tegyek bele. A költészet napján április 11-én a Kölcsei Központban Debrecenben előadhatjuk ezt a Barátomhoz című koncertszínházi előadást, amit a Tükrözzenekar Ferenczi Gyuriékkal együtt csinált meg. És a fiam, aki színész és egy fantasztikus, tehetséges osztálytársa, Krasznai Vilmos, ők játsszák Aranyt és Petőfit. Tehát ez egy körülbelül egy másfél órás előadás, aminek a fele az prózai, a másik fele az zenés, az egyik a zenés résznek a fele az népzene, a másik felé pedig a Ferenczi Gyuri által megírt daloknak az eljátszása, de a Gyuri ragaszkodott hozzá, hogy ezt közösen csináljuk, tehát az a jó benne, hogy mi most így belecsöppentünk egy picit egy ilyen blues alapú nyugati muzsikába is, amit együtt játszunk a Gyuriékkal, és kiderült, hogy tökéletesen működik, mert ő ugye nekem mondta, amikor ezt elkezdtük együtt csinálni, hogy Bandikám, hallgass James Brandt az 50-es évekből, és akkor meg fogod érteni, hogy mi a feladat. Úgyhogy elkezdtem James Brandt hallgatni az 50-es évekből tavaly júniusban, és akkor utána megértettem, mi a feladat, és tök jól működik a szimbiózis. Nagyon örültem neki, ők is nagyon örülnek neki, úgyhogy remélem, hogy a közönség is szeretni fogja. Tehát április 11 Debrecen Kölcsei Központ nagyterem.
Csodás. Én erre mindenkit kapacitálok, akinek olyan idős gyereke van, pláne, akinek most Petőfit kell tanulnia.
És 20 éves színés srácok játsszák, tehát az a jó benne, hogy az a sodró lendület van bennük, ami egyébként ebből a levelezésből árad, hiszen ők akkor körülbelül ennyi idősek voltak. Hát ugye tudjuk, hogy... és biztos vagyok benne, hogy Arany Jánosnak ez életének a legszebb időszaka volt. Tehát szerintem soha nem volt neki olyan barátja, mint Petőfi.
Igen. Na jó, most akkor zenélünk, és aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést, mert azért én a cimbalomra még kitérnék. Vendégem Liber Endre népzenész, a Hangvető alapítója. Jövünk vissza.
A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pontjókor, vendégem továbbra is Liber Endre népzenész, a Hangvető alapítója, és hát itt elmerültünk ilyen portré jelleggel a te életedbe, a zene, a népzenével való találkozás egészen kicsi kortól, zongoráztál, aztán a három húros brácsát ismerted meg, és utána jött a cimbalom, és én mondtam, hogy a cimbalomra mindenképp szeretnék szánni időt. Én azért, hogy ezt az egész ezzel kapcsolatos, hangszerrel kapcsolatos élményemet felelevenítsem. Tegnap egész este cimbalmot hallgat. Hát helyesebben egyébként titeket hallgattalak, csak ugye kifejezetten figyeltem arra, hogy a cimbalom játék milyen. És a maga a hangszer is, hogy milyen, mert hogy ezt beszéltük itt reggel a fiúkkal is, hogy egy olyan érdekes minden szempontból. Tehát egyrészt kell hozzá egy szoba minimum, de egyébként a ti felvételeitekben is egy legalább egy garázsban, vagy valami egy nagyobb térben vagytok, hiszen ez a hangszer nagy, körülötte vannak a többiek, és az ütői, tehát ahogy ezt az egészet meg kell szólaltatni, tehát van benne egy nagy misztikum. Úgy mondanám.
Hát azért, hogyha felhívtál volna tegnap, akkor azt mondtam, hogy hallgass a Lukács Miklós, meg a Balogh Kálmát, meg a Lisztes Jenőt, és a többi. Tehát ez nagyon fontos tudni, hogy azért olyan cimbalom művészeink vannak, hogy szerintem az ő játékok mindegy, hogy te egyébként milyen zenét szeretsz, biztos, hogy beleragaszt a székbe, hogyha elkezded őket hallgatni. És most akkor, hogyha már egy szóba hoztad, akkor még el nem felejtem.
Az apámnak, ugye jól mondom a címet, apámnak című játékotok az engem beleragasztott.
Igen, az előző lemezünkön Koncz Gergő primásunknak az édesapja nem sokkal korábban halt meg, és az ő emlékére készült az a
szám. Biztos voltam.
Hogy a Gergőnek szíve, lelke, meg nyilván az enyém is benne volt.
És képzeld el, hogy ez átjött. Az én apukámnak ma lenne a névnapja, és ez egy érdekes áthallás volt nekem is, hogy egy emlékezés mindentől függetlenül erősebb ilyenkor, és átjön. Tehát én tudom azt mondani, hogy jó, akkor apámnak.
De jó.
Na, szóval igen, tehát ebben hallgattalak.
Tehát igen, hogy csak gyorsan elmondom, mert el fogom felejteni, hogy nekem több mint 10 éve mehet szerencsémre a Műpában, a Fesztivál Színházban egy cimbalmos, tárogatós kis fesztiválom, és idén is meg lesz ez, december 7-én, és olyan zenészek lesznek benne. Dress Mihály tárogatózik, Cimber Ferenc cimbalmozik, az említett Lisztes Jenő fog cimbalmozni egy kiváló brácsás kollégájával, akkor Balogh Kálmán cimbalomművészünk cimbalmozik, Deák Olom Dáviddal, Szabó Dániel. Tehát az a helyzet, hogy olyan művészeket fogunk hallani december 7-én, hogyha valaki nem járt még cimbalmos koncerten, mindenképpen jöjjön el. És ráadásul kitaláltam, már bocsánat, hogy ezt ilyen szerintelenül mondom, de hát kitaláltam egy jó kis témát. Ugye Lajta László, aki a táncház mozgalom elindulásában óriási szerepet játszott a gyűjtéseivel és a népzenetudósi tevékenységével, szóval Lajta Lászlónak fantasztikus gyűjtései voltak, és azt találtam ki, hogy az lesz a téma, hogy a Lajta László gyűjtéseiből válogassanak dallamokat, és ezt szabadon dolgozzák föl. Ugye az említett zenészeknek a nagy része az alapvetően jazzzel foglalkozik, tehát teljesen bennük van ez a szabad improvizációs készség, és amellett viszont a többségükben benne van a népzenének a mély ismerete is. Tehát Borbély Mihály amellett, hogy bármilyen fúvós hangszeren világszínvonalon játszik, a Bújzs együttesnek az alapító tagja és tambura brácsás. Tehát, hogy nagyon is jól ismeri a népzenét, Dress Miska szintén, tehát ő járt Gyimesben, ott tanult azok kinti furujásoktól furujázni, ugye elkészítette a saját hangszerét, amit Fuhunnak nevezett el, és nem olyan régen elkészült a tárogatója, tehát őt nem is nagyon hallhatta még a közönség tárogatózni, úgyhogy már csak ezért is óriási durranás lesz. És azért Cimber Ferenccel, muzsikámmal majd együtt, mert van egy ilyen vonós triója, amiben Cimber Feri egyébként cimbalmozik. De visszatérve a cimbalomra, tehát ez egy magyar találmány, legalábbis budapesti találmány, ugye Sunda Vencel József volt az, aki ezt az egészet, hogy is mondjam, a falusi, nyakbakasztható, kis hangterjedelmű, elég, hogy is mondjam, mai szemmel gyenge minőségű fatőkés, tehát gyorsan tönkremenő cimbalomnak a fejlesztésébe belefogott a 19. század második felében. Egyébként ők cseh származásúak, és a család a 48-as honvédő háborúban gazdagodott meg, mert gyártották a katona zenészeknek a hangszereket. És aztán találkozott a cimbalommal, és egyszerűen megszállottjává vált, hogy ebből ki kell hozni valami hangverseny cimbalmot. És hát ő abszolút benne volt a budapesti gazdasági elitben, tehát neki egy komoly hangszergyára volt, ahol mindenféle hangszereket gyártottak. És Liszt Ferenc barátságát is élvezhette, Erkel Ferencét is, tehát ők nagyon támogatták abban, hogy megszülessem, azt hiszem Mikszát mondta, a magyar zongorát vagy Jókai, tehát ezért szoktuk azt emlegetni, hogy a magyar zongora megszülessen, mert hogy úgy érezte, hogy ez talán a legalkalmasabb a magyar néplélek. Hát persze ilyeneket nem mondunk ma már, de hát ugye 19. század második fele, amikor nagyon is fontos volt a nemzeti ébredés, meg egyáltalán a magyar nyelv elterjedése, ugye a németesség picit háttérbe szorult, ugye Budapest lakossága nagyjából kicserélődött, tehát hogy ezek nagyon fontos dolgok voltak, és már a 1870-es világkiállításra elkészítette a nagy 4,5 oktávos cimbalmot, akkor még pedál nélkül, egy évvel később pedált is kapott, és onnantól kezdve ez abszolút hangversenyképes hangszer volt. És ugye Erkel Ferenc bele, az volt az első darab, ahova bekerült a cimbalom, az a Bánkbán volt. És nem volt, aki játszó rajta, hiszen ezeken ugye alapvetően cigányzenészek játszottak, akik nem kottisták voltak, tehát nem tudtak kottát olvasni, nem. Viszont rendkívül virtuóz módon játszottak. Tehát a Sunda Vencel József mindig úgy ment ki a világkiállításra, hogy magával vitt 2-3 ilyen zseniális cimbalmost, akik tényleg hát megmutatták, hogy mit lehet ezen a cimbalmon művelni. Igen ám, de amikor egy darabba kellett volna betenni, egy megírt darabba ahol ugye egy nagy zenekar, az már nem ment. Tehát az Erkel Ferenc a nagyfiát kérte meg, aki soha nem látott még cimbalmot, hogy tanulj már meg rajta fiam cimbalmozni, hogy a bánkbánba legyen, aki nekem ezt a kottát lejátsza előadásról előadásra. De folytathatnám, tehát amikor Allaga Géza, aki először tanította a cimbalmot zeneiskolában, ő egy csellista volt. Tehát ő is fogta magát, és megtanult cimbalmozni. Tehát az egész így indult ennek az oktatása a 19. század végén. Hosszú története van tehát, de szerencsére a mai napig fejlődik a hangszer készítése is, és a rajta való játék is. Tehát Lukács Miklóst említettem, ő abszolút nemzetközi jazz muzsikus. A Balogh Kálmán pedig az etnozenéknek a nagy királya, tehát ő az iránitól kezdve a bolgáron keresztül a magyart, mindent úgy játszik, vagy a görögöt, hogy egyszerűen, mert fantasztikus zenészek. És még egy pillanat, aztán befejezem, tehát annak örülök nagyon, hogy Szabó Dániel és Balogh Kálmán, akik a Zeneakadémia tanszékén tanítják a cimbalmot, megírták 3 évvel ezelőtt a Magyar Népi Cimbalom Iskolát. És én ehhez passzítottam hozzá azt, hogy ez pont azért, amit te mondtál, hogy abszolút vizuális élménye, cimbalmozás, nem csak a nézése, tehát nem csak a hallgatónak, vagy aki nézi, hogy aki csinálja, annak is egy vizuális, hogy is mondjam, élmény is. Ezért nagyon fontosnak tartottam, hogy legyen erről egy online videóiskola is, ami ehhez a bizonyos 270 oldalas kottás könyvhöz társul. Úgyhogy ennek nagyon örülök, hogy ez is megvalósulhatott, és a Hagyományok Háza honlapján hozzáférhető. Tehát ma már valaki otthon leül a cimbalma elé, akkor, hogyha véletlenül nem tud tanárhoz járni, szerintem akkor is egész jól megtanulhat rajta.
Igen, mi az, ami megfogott ebben a hangszerben, meg a hangzásában?
Ugye ez egy érdekes sztori. Kint voltunk Erdélyben, és megbetegedtem, mentünk volna Visára, azt hiszem Lagziba, és Kolozsváron Kallós Zoli bácsinál megálltunk, és ugye mivel beteg voltam, ezért én lefeküdtem, és hát, hogy mégse unatkozzak, a Zoli bácsi odaadta nekem a 64-es bonchidai film és hangfelvételnek az anyagát, amit én ott végighallgattam. És ugye ott megkérték, mint kiderült, ott megkérték a címban most, hogy ne nagyon virtuózkodjon, mert itt ugye két hegedű, két brácsa, bőgő, és a tánc a lényeg különben is. Tehát a kis öreg az ilyen nagyon egyszerűen játszott, nagyjából nyolcadokat meg negyedeket pötyögtetett, de persze abszolút szépen, jól, ritmizálva, és harmóniailag teljesen tökéletesen, de úgy tűnt, hogy ez megtanulható. És akkor emiatt kezdtem el ezzel foglalkozni. Persze, hogyha akkor hallottam volna, hogy ugyanettől a bácsitól a személyes gyűjtésekben miket művel a kisöreg, akkor biztos nem kezdek el cimbalmozni.
Nyilván neked van cimbalmod.
Hát most már igen, illetve hát viszonylag korán szereztem már cimbalmod, de most nagyon jó cimbalmom van. Ugye két kiváló cimbalomkészítő mesterünk van a mai napig. Az egyik Kovács Balázs, tőle vettem a legújabb cimbalmomat.
És ez kell egy külön szoba?
Másik, csak elmondom, másik pedig Nagy Ákos, és tehát tőlük van cimbalmom, és hát Petrovics Tamástól, aki Tarjáni Tóth Idának volt a fia, és hát az első népzenei cimbalmos volt, ő klasszikus végzettségű volt, de ő volt az, aki először tanulta meg ezeket a falusi cimbalmosoknak a repertoárját, Balogh Kálmánnal egyébként egyetemben. Amikor ő szegény meghalt, akkor a fiától megvettem az egyik hangszert, ez egy régi sunda cimbalom, tehát ez majdnem 100 éves hangszer, és akkor Nagy Ákos felújította nekem, úgyhogy ez a 3 hangszerem van. Az egyik egy pici Ákostól, hogy tudjam hozni-vinni, mert ugye nem mindegy, hogy 80 kilóval közlekedsz, vagy 45-tel.
Igen, igen. És akkor ennek tényleg kell egy külön szoba.
Hát igen, ugye az ember öregszik, akkor ilyenek megadatnak neki, tehát én 5 éve költöztem Budakeszire, ahol egy olyan házban lakom végre, ahol van egy alsó szint, ahol az az én birodalmam, bármikor oda mehetek.
Ó, és akkor van az, hogy te ott kielvezheted, hogy mi, ott vannak a hangszereid, játszhatsz, nem zavar senkit.
Nem zavarok senkit, így van.
És téged se zavar senki.
Ez is igaz.
Hát közben pedig elment az időnk, és én nagyon örülök, hogy itt voltál. Van-e valami, amit még nagyon fontos, hogy most elmondjunk, akár a közeljövőben, bármilyen fellépés, ahol találkozhatnak veled, mert ugye az április 11-et említetted.
Igen, hát Lajta Lászlóról akkor szerettem volna kicsit többet beszélni, de elment az időnk. Most nyílt meg a Lajtaház Bicskén. És ezt úgy építettük föl, hogy az igazából egy stúdiókomplexum, tehát a nagy terme is akusztikus burkolatot kapott, tehát zseniális az egésznek az akusztikája, és most a márciusi hétvégeken mindenkit várunk nagy szeretettel, nyitó hónap, ingyenes programok, úgyhogy menjetek rá a lajtaház.hu-ra, nagyon sok jó koncert van. És akkor ott lehet velünk találkozni, mint 30-án, ahol az új lemezünket, amit holnaptól veszünk föl, annak a lemez bemutatója lesz 30-án, és utána meg egy fantasztikus műsor, a Kispejlovam, Fordulj Kispejlovam táncegyüttestől az Üzenet haza című műsor, amit mi kísérünk majd.
Liber Endre népzenész, a Hangvető alapítója volt a vendégem, és őről hallhattatok most, ugye leginkább a zeneimádatról. Erre maradt időnk. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál,
köszönöm,
és sok sikert.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.